0636 98 98 0 Viber, WhatsApp és SMS számunk, szóval szóljatok hozzá, úgy adódik kedvetek. Népszava és az Eszterházi Magyarország Alapítvány élettörténet pályázatot hirdetett 16-22 éves fiataloknak. Hogy ez miről szól pontosan, és milyen tévhitek alakulnak ki azonnal, ahogy valaki elolvassa ezt a pályázatot, erről is fogunk beszélgetni az ötletgazdával, Horváth Patrícia színházrendezővel, akit üdvözlök szeretettel, szervusz!
Szia!
Mesélsz nekem ezekről a tévhitekről? Mert hogy én egy ugyanolyan hibába beleestem, mint amiben már más rádiós is a mai nap folyamán. Csak egy kérdés volt, és azt mondtad, hogy akkor ez biztos, hogy félreérthető.
Igen, azt kérdezted tőlem, hogy akkor az életrajzi pályázat, amit hirdetünk a 16-22 éves korosztálynak, az ugye a holokauszt túlélők unokáinak, dédunokáinak szól-e az otthon hallott történetekről, mire én elmondtam, hogy nem.
Mert hogy?
Mert hogy való igaz, hogy a holokauszt 80. évfordulóján, január egyik 80. évfordulóján, ez ugye több holokauszt évforduló is van, de mi ezt január 27-én az auschwitzi tábor felszabadításának a 80. évfordulóján hirdettük meg, és miután ide kötöttünk, ezért adódott a kérdés. Van holokauszt kötődése a történetnek, de nem is annyira holokauszt, mint inkább zsidó kötődése, és ez az előtörténet része. Tehát ez a most forog a filmünk, ugye január 27-e óta, és ez a filmünk előtörténetéhez tartozik, ami szívesen elmesélek, mert nagyon jól el tudom mesélni, mert sokszor elmondtam már.
De mielőtt elmeséld, csak menjünk vissza a gyökerekig, 1932-re vezet vissza ennek a pályázati kiírásnak a története, ekkor volt az első kiírás, aztán a harmadik, az 1939-ben volt, de éppen akkor robbant ki az első, vagy tört ki az első világháború.
Így van, és ennek a harmadik pályázatnak a díjait már nem tudták kiosztani, mert hogy szeptember 1-én, 39. szeptember 1-én lett volna az ünnepélyes díj kiosztó. Dióhéjban annyit erről a pályázatról, hogy ez az egykori Vilnóban, ma Vilniusban létezett egy zsidó társadalomtudományi intézet, rövidített nevén HIVO, amelyet arra hoztak étre nagy európai zsidó értelmiségi gondolkodó emberek. Mindig azt a kettőt említem, akire rögtön mindenki rávágja, hogy aha, Einstein, Freud voltak az alapítók között, amit arra alapítottak tényleg társadalomtudományos céllal, hogy megvizsgálják azt, hogy a forrongó világban, ami ugye az első világháború utáni Európa volt, hol helyezkednek el a zsidók. Tehát ez valóban a zsidóságra irányult. A ma embereiről mit lehet tudni? Dokumentumokat gyűjtöttek, interjúkat készítettek, nekik nagyon kiterjedt működésük volt. Az egyik központjuk Vilniusban volt, a másik Berlinben. És egyébként már egy ilyen fiók üzlet így elkezdett működni New Yorkban is. Tehát ezen a három lábon álltak, és volt egy fiatal szekciójuk, ahol kifejezetten fiatalokkal foglalkoztak, és akkor Amerikából hozta haza a Max Weinreich, az akkori igazgató, azt az izgalmas dolgot, hogy életrajzokat kell iratni fiatalokkal, mert akkor ők abba le fognak írni mindent. És ezek direkt, ez a 16-22 éves korosztály volt, a fiatal felnőttek, akik már kivetítették magukat a jövőbe, akik abszolút felnőttnek érezték magukat, készen álltak kirepülni, de még egyensúlyoztak a család meg az új saját élet között, és rendkívül őszintén képesek voltak arról is mesélni, mert hát azért az is érdekelte a Weinreichékat, hogy honnan érkeznek, milyen hagyományokból ők, hogy viszonyulnak ehhez.
Na, ennek igen. Mi volt az oka egyébként, hogy ennyire érdekelte, szóval, hogy valamilyen társadalomábrázolás próbált ebből, hogy társadalom képet próbált ebből kreálni?
Igen, valami ilyesmi volt. Hát igazából itt arról volt szó, hogy ők azt mondták, hogy mindent tudnak a zsidóság történelméről, ugye állandóan olvassák a szent könyveket, tehát a régi történeteket folyamatosan ismételjük, kutatjuk őket, mert hát ugye a tudósok állandóan szedik szét a szövegeket, a törvényeket. De hogy semmit nem tudunk arról, hogy ma mit gondolnak az emberek, ma mi van a fejükbe, mi van egy egyszerű falusiéba, mi van egy tudóséba, aki egy városban nevelkedik, egy fiatal emberekében. Tehát a koruk emberét szerették volna megismerni, pontosan azért, hogy lássák, ugye itt a második világháború előestéjéről beszélünk, tehát előtti időszakról, rendkívül nagy változásnak indult be az akkori társadalom, meg ezen belül is a zsidó társadalom. Tehát már nem csak a régi szokások, hagyományok kötötték őket, hanem főleg ezt a fiatal korosztályt nagyon sok például politikai gondolat elérte, különböző csoportok alakultak, ugye voltak azok, akik a Palesztinába akartak kivándorolni, voltak különböző irányok, tehát hogy egy olyan izgalmas világ kezdett el kibontakozni, és olyan gyorsan fejlődött a jelenük, hogy valahogyan ezt le kellett tudni képezni. Hova tovább? Ugye még ott volt benne az is, hogy rájöttek az első világháború alatt, hogy milyen gyorsan el tud veszni egy tudás, hogy milyen gyorsan halállal, meg az emberek, tehát a világrend felborulásával, meg a változásokkal, mennyi tudás elvész, amit le kellett volna írni, amit valamilyen szinten dokumentálni kellett volna. Volt valószínűleg egy ilyen szándék is e mögött.
Hirtelen egyébként azt gondoltam, hogy én ebben a sajtóanyagban olvastam azt, amit egy cikkben, egy interjúban olvastam ma délelőtt, hogy az emberek nagyon könnyen felejtenek. Ez ide köthető egyébként. Hogy nagyon könnyen felejtenek, és épp ezért ismétli magát a történelem. Egyébként erről majd, kedves hallgatók, erről majd szerintem fogunk bővebben is beszélgetni erről a már magáról a cikkről, ami egyébként valószínűleg majd energiát, meg ihletet ad egyéb beszélgetésekhez is. Na de visszatérve ide, ennek van egy ilyen szándéka is, ha esetleg nem is volt a 30-as években? Hogy ne felejtsünk? Hogy nagyon könnyen felejtünk, de hogy nem kéne? Hogy visszaidézni könnyebb legyen dolgokat?
Igen, nemrégiben beszélgettem a Budapesti Levéltár igazgatójával.
Fú, az ott egy aranybánya lehet, nem?
Fú, nagyon. És készítettem vele egy. Igen, bent voltam, és készítettem egy interjút vele, és ő pont ezt mondta, hogy egyre inkább afelé halad a világ, és ők is úgy nyitnak, hogy azt mondják, hogy természetesen a levéltárakból ugye mindig az iratok, a hivatalok anyagait tárolták el, de hogy most már a levéltárak azt kérik az emberektől, hogy vigyenek be bármit, mert hogy a hivatalok anyagain keresztül nem lehet megőrizni igazából az embert, hanem a leghétköznapig dolgokból, levelezésekből, háztartási naplóból, én speciál egyet kiszedtem egyszer a házunk szelektív kukájából, ami 1938-ban nyitott meg az egyik lakónak gondolom valamelyik dédű kapja, és az egész világháború alatt vezették ezt a háztartási naplót, és abból, hogy mikor hány kiló krumplit vettek, de mikor vettek szótárt. Szóval egy olyan történet tárul föl abból, hogy csak a bevételt meg a kiadást nézett.
Tudod, őt eszembe erről? Na. Az emberek azt mondják, hogy hát engem nyugodtan figyeljenek meg, ez a metaadatok nem érdekel, nincs titkolnivaló, hát tessék, itt van ezekből.
Minden.
Hogy a szelektívből kiszered azt, amit 30-as években valaki leírta, csak egy bevásárlási lista.
Csak ennyi.
Hogy mennyire leprofilozza az embert, a társadalmat, igen, leprofilozza a mikrokörnyezetedet, vagy azt a mikrokörnyezet, ami ott volt előtted, az mennyire érdekes.
És igazából ezek. Igazából, mert
ezért is van az, nem, hogy az emberek szeretnek kukkolni. Tehát, hogy
sajnos, hát én a múlva is szeretek kukkolni, meg úgy örülök, ha valaki nem húzza be este a függönyt, és világos van a szobájába, és beleshetek az utcáról. Nem, engem kifejezetten. De én akkor mindig arra fogom ezt. Igen, én mindig arra fogom ezt, hogy hát én színházrendező vagyok, és nekem azért
értene,
nekem kötelező, hivatalban, mert tudnom kell, hogy az emberek hogy élnek, és mit csinálnak. Persze.
Jó,
persze,
most bevallok én is valamit. Na. Velem ugyanez, amikor Amsterdamba járok, mert ott meg senki nem húzza be a függönyt.
Ú, de jó.
Ugye? De te is ezt vetted, ha jártál ott?
Nem, én még képzeld, ott nem jártam.
Ja, akkor menj el, ott aztán figyelj, szerintem egy egész darabot meg fogsz írni, mire hazajössz.
Na, így indult egyébként ez az egész élettörténet dolog is, hogy megtudtam. Tehát, hogy bizonyos úton, módon tudomásomra jutott, hogy voltak ezek az életrajzok, és hát rögtön ez indult el bennem, hogy fú, ez milyen izgalmas. Ó, erről színházat kéne csinálni. Na, de hát csak a múltról, hiszen itt a jelen, ma is élnek 16-22 évesek. Ők vajon ahhoz képest mit gondolnak, amit az akkorian gondoltak, és ők hogy éreznek, és meg kéne kérdezni a saját 20 éves lányomat. Jó, mondom, sokszor elmondja nekem, de hát mégis. Szóval, hogy valahogy így.
Meg leírva egészen más, mint a beszélt nyelvben, nem? Tehát ott meggondolja az ember más, hogy állsz hozzá, főleg, ha kézzel írod. De ha csak leülsz és írsz a gépeled, egyébként nem tudom, azt megfigyelted-e magadon, vagy esetleg a 20 éves lányodon, hogy egészen más az, amit be, amit SMS-ben, tehát hogy ott van a lehetőség, hogy bediktáld, de amíg ha be is diktálhatnád, és hogy most lehetne is, mert nincs köröttem senki, tehát lehet zajongani, és akkor bediktálom az SMS sokkal egyszerűbb, de sokszor én nem teszem meg, mert egyszerűen abban a helyzetben, abban az érzelmi állapotban jobban megkívánja azt, hogy most így pötyögjek, tehát egy sokkal intimebb állapotot eredményez, ha én most csak pötyögök itt benne, pötyögök a telefonban, és akkor nem kell diktálnom. Tehát, hogy már ez is egy iszonyatos nagy különbséget tud megmutatni beszélt nyelv, írás között, és az élettörténetek teljesen máshogy tudnak kibontakozni.
Igen, tudod, erről nekem az a nagyon híres könyv, a Beszélgetések Istennel jut eszembe, ami hát ugye még az én 20 éves koromban volt a nagy világváltó könyv, és ott ugye arról azt mondta ez a Neil Donald Walsh, azt hiszem ő volt az írója, hogy csak leült egy papír elé, és elkezdett írni, mert annyira összeomlott az élete, és hogy a válaszok írás közben érkeztek meg. Ami hát aztán utána világrengető ilyen New Age gondolatokat indítottak el, de való igaz, hogy írás közben valahogy a gondolataink is máshogyan jönnek. Vagy lehet, hogy csatornái kezdünk lenni, és elkezdjünk leszedni olyan információt.
Lehet akkor igen.
Na, szóval, hogy igen, én teljesen egyetértek ezzel, bár engem leginkább az SMS írás közben az idegesít, hogy mindig félreütök, és soha nem
az
tudom azokat a szavakat.
Idegesítő.
És aztán még át is javítja, és akkor itt ezen a ponton, egyébként én nem írok több SMS-t, de igen, szóval a papír előtti megnyilatkozás az teljesen más, és például ami nagyon fontos a mi pályázatunkban, az, hogy jeligésen adhatják be. Sőt, kérjük is. Tehát mi nem szeretnénk tudni, hogy ő ki, és kik a családja, tehát hogy változtathat is a neveken, vagy a barátain. Tehát itt nem arról van szó, hogy árulkodsz, vagy kiadod, vagy pletykálsz, hanem
pontosan
a saját...
ezzel megadod a lehetőségét a fikciónak, annak, hogy ő azt érzi, tehát egy tényirodalomként, vagy szépirodalomként tekint arra a műre, amit éppen leír naplóként.
Kvázi egy napló.
Tehát ezzel az hogy eligére írhat, és megváltoztathatja. Igen. Ez szerintem egy olyan perspektívaváltás.
Igen.
Főleg egy fiatalnál, aki ugye, hát még nyilvánvalóan billeg a cenzúra, meg a igazmondás, meg a kitárulkozás között, mikor ezek még így nyilvánvalóan háborúznak benne.
Hát még minden nyomban azért ott dúl az imposztor, amelyik az imposztor érzés, hogy szabad-e nekem ezt, elmondhatom-e én ezt, nem vagyok-e én ehhez kicsi. De viszont ezekben a keretekben ő bármit elmondhat. Van egy, ugye nagyon sok korabeli dolgozatot én nem tudtam elolvasni, mert jelentős részük Vilniusban van, egy levéltárban mondták, vilniusziak, menjek oda, olvassam el.
Nem adják ki, egyébként nem is fotózzák be, vagy nem is dokumentálják?
Nem, igazából arról van szó, hogy annyira mostanság fedezték ezeket föl, egészen tündérmesei módon bukantak a nyomára, hogy éppen dolgozzák föl, de azt mondták, hogy annyira régóta voltak rejtve ezek a dokumentumok, hogy ők nem akarják megtenni a kutatókkal, az érdeklődőkkel azt, hogy elzárják 50 évre, amíg feldolgozzák, hanem ők szimultán próbálják feldolgozni, digitalizálni, mindent csinálni, de hát ezek azért nagyon, többségük jiddis, vagy héber, vagy lengyel nyelven íródott, tehát hogy nem mindet tudom elolvasni, de nagyon fontos, hogy a 39-es pályázatot azt annyira sikeresnek ítélték akkoriban, hogy meghirdették az egész világ számára. És ezért jó pár dokumentum így úgy túlélve a világégést eljutott például New Yorkba, mert ott van most a Yivo-nak a központja, na hát ők már profin földigitalizálták az egészet, és ott azért már online lehet olvasni olyan angol nyelvű dolgozatokat, amit adott esetben Londonból, vagy Párizsból küldtek, vagy Argentinából is küldött gyerek életrajzot, és például az egyik ilyenben az nagyon édes, az egyik lány elmeséli hosszan, hogy micsoda kontrasztok vannak egy ilyen leírásban, ugye azt elmeséli, hogy ők Lipcséből hogyan indultak el, mert hogy a nemzeti szocializmus betört, és el kellett menekülniük, de ezt nem egy horror történetként mesélni, hanem az, hogy össze kell csomagolni, az apukám nagyon dühös volt, mert anyukám iszonyú sok bőröndöt csomagolt be, és egyébként is, de hogy aztán utána megvált, és arról beszél, hogy én soha nem simogathattam meg a kutyákat. És rájöttem egyszer, hogy azért, mert az anyukám retteg a kutyáktól, és ez volt az a pillanat, amikor életemben először nagyon szégyeltem őt, mert rám akarta tenni az ő félelmét. Tehát, hogy valószínűleg, hogyha ő kiállott, életben nem mondja ezt el, de miután mai napig nem tudjuk ki az, aki ezt írta, Edith 17, ez a jeligéje. És Edith 17.
Tehát álnéven fognak írni egyébként álnéven valószínűleg fognak mindenki?
A mai adatvédelmi mindenség miatt azért természetesen regisztrálniuk kell nálunk. Ott meg kell adni a regisztrációkor azt hiszem a nevüket, meg az irányító számukat, meg a községet, ahonnan írnak.
De pont az adatvédelem
égisze alatt. De ez teljesen titkos, tehát igazából, meg hát ugye PDF-be fogják beküldeni online, tehát sajnos nem tudunk kézzel írt csomagokat fogadni már, mert aztán a díjkiosztó után mi az összes dolgozatot klikkelhetővé és olvashatóvá tesszük a honlapunkon, ugyanúgy jeligével. Tehát az adminon kívül senki nem tudja, hogy kihez tartozik az adott jeligés dolgozat, még a zsűri sem, hát főleg ők nem.
Milyen érdekes, amit most mondtál, ez is van egy hirtelen egy viszonylag friss élmény, amit hozzátok kötni. Gerda Taró neve, nem tudom, megvan, ő volt Robert Kapa párja, egy szintén csak sokkal rövidebb ideig élt sajnos, azt hiszem 27 évesen halt meg.
Ó.
Igen, 27 évesen halt meg. Ugyanúgy fotós volt, tehát haditudósító volt, mint Robert Kapa. Ők Párizsban ismerkedtek meg, de a lényeg, hogy ebben a könyvben, Gerda Taró egyébként a könyv címe, ebben ezt most olvasom, leírja, hogy 30-as évek elején ugye ő is Németországban, most nem akarok hülyeséget mondani, talán Lipcsében éltek a családjával, és hát voltak barátai, és amikor a nemzeti szocializmus elkezdett erősödni, a náci Németország elkezdte megmutatni az arcát, és hát egy ilyen baráti társaságban volt, és egy ponton, egy házi buliban eldöntötte, ő fölállt, és azt mondta, hogy én nekem most szakítanom kell veletek. Tehát, hogy
azt
a történelmet, azt mi ugye nagyon egyféleképpen ismerjük, és hogy ezek a leírások, amik egyébként ebben a pályázatban is valószínűleg majd így megtalálhatók lesznek, meg a régiekben is megtalálhatók, ezek valahogy így árnyalatot adnak ennek, vagy így megadja különféle árnyalatait a történelemnek is, meg az akkori embernek, az akkori ember életére.
Igen, mert hogyha most visszafele tekintünk, tehát ha azt mondom neked, hogy második világháború, vagy azt mondom, hogy holokauszt, akkor már az egész csomagot
azonnal
látod magad előtt.
Igen.
Minden ott van. És hogyha én azt mondom neked, hogy írottak 39-ben fiataloknak az életrajzai, akkor ennek a szűrőjén keresztül látod azokat az életrajzokat.
Igen.
Míg ők, akik ott 39-ben ezeket megírták, ők nem volt világháló, minimális mennyiségű információ jutott el hozzájuk, és lehet, hogy annyira éppen el volt egy 18 éves fiatal lány borulva egy szerelmi történetben, hogy észre se vette, hogy mi történik körülötte. És hogyha így szemléljük a dolgokat, akkor vajon mindaz, amit mi ma megélünk, és egyébként ott van a mindennapjainkban, ott van a 20 évesek mindennapjában is, az lehet, hogy mondjuk 80 év múlva, ha majd valaki visszatekint, akkor szintén egy nagy tudáson keresztül fogja a ma leírtakat beszűrni a saját történelmébe. Lehet, hogy nagyon bonyolultan mondom, de ezzel azt akarom elmondani, hogy pont ezek a pillanatfelvételek azok, amik a testet, a többdimenziósságát megadják a múltnak, amitől nem csak egy történelemkönyvbe kopogó adat lesz, hanem valódi.
Igen.
Tessék?
Lesznek árnyalatai.
Így van. És ma íródik a jövő múltja. Igen.
Nem a lesz a tegnap holnapja.
Valahogy így.
Figyelj, egy rövid szünetre elmegyünk, aztán folytassuk még a beszélgetést.
Jó.
És a vendégem Horváth Patrícia színházrendező, az élettörténet pályázatról beszélgetünk, de mindjárt folytatjuk.